139. Zsoltár első 18 verse. Hogy is közel. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Míg nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram, minden oldalról körül fogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől, orcád elől hova fussak? Ha mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homok szemeknél, és a végén is csak nálad vagyok.
Köszönöm szépen, folytatjuk a semmiségekről való beszélgetést a Római Levél 8. fejezete alapján, és most az a rész következik, a 8. résznek a vége, amelyben Pál apostol arról ír, hogy semmi nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amelyik Jézus Krisztusban megnyilvánul. És hogy pont arra gondoltam, hogy ennek a tapasztalata mennyire más a hétköznapokban. Tehát, hogy pont úgy van, hogy semmi nem választhat el Krisztus szeretetétől, kivéve ha rossz a reggeli, vagy elfogy hamar a kávé, rosszul ébredünk, vagy valakinek fáj a feje, megcsípi egy darázs, vagy a legkülönbözőbb dolgok, és tényleg nem nagy dolgok, amiről szó van, hanem egészen kis apróságok. Nem találjuk meg a bibliaolvasó kalauzt, vagy a reggel egyből valahogy egy rossz kérdés, vagy rossz vita van már a reggel elején, vagy annyira előttem van, hogy egyszerűen, amikor volt egy Alfa Romeónk, az egyik reggel Márti mondja, hogy valaki vonóhoroggal az Alfa elején abban a szép hűtőrásba beletolatott. És hát teljesen tönkretette az lepattant kettő kis műanyag dísz, amit vissza kellett pattintani. Teljes lelkibeteg voltam napokig. Szóval azt gondolom, hogy amikor Pál apostol itt a halálról, meg az életről, meg mindenről ír, akkor nem rólam ír. Tehát engem nem az ilyenek fenyegetnek, hogy Krisztus szeretetét elfelejtem, hanem az, hogy van valami feladat, ami idegesít, és nem tudom, hogy ezt hogyan fogom megoldani. Van valami probléma, aminek még nem tudom, hogy mi lesz a megoldása. Van egy ember, akinek van valami problémája, és az jut eszembe, vagy valami egészen apró, bosszantó dolog, és ezt teljesen el tud vinni. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de úgy tűnik, mintha egész hívő életünk arról szólna, hogy na mit tegyünk már azért, hogyan tudnánk már annyira összeszedni magunkat, hogy ne sodródjunk el bármi miatt egy 5 perc alatt az Úr Jézustól. A hét vége felé mindig a tanítások arról kezdenek szólni, hogy most itt vagyunk fenn az Úr közelébe, de beülünk a kocsiba, és egyből elénk vág valami őrült, és az egész hét eltűnt, az a jó érzés, az a béke, az az öröm, az a biztonság, és már frusztráltak vagyunk, idegesek vagyunk. Törni-zúzni akarunk. Szóval számomra ez egy óriási nagy kérdés, hogy az apostol, Pál, hogyan jut erre a meggyőződésre? Tehát ha az a mi tapasztalatunk, hogy ennyire könnyen az Isten szeretetétől bármi el tud szakítani, vagy el tud sodorni bennünket, akkor ő hogyan jut erre a következtetésre, hogy meg vagyok győződve, semmi. Értitek? Nem pont az ellenkezét, hogy ha én írtam volna a levet, azt mondtam, vigyázzatok, mert bármi elszakíthat. Most aztán tényleg nagyon vigyázzatok, a legkisebb dolog is elszakíthat, tehát nagyobb dolgok azok meg főleg elszakíthatnak. Az apostol pont az teljesen ellenkező oldalról jön. Azt mondja, semmi. Semmi nem szakíthat el. Szóval ebbe szeretnék most jobban és részletesebben belemenni, és mielőtt ebbe jobban és részletesebben belemennék, most is imádkozom. Tegnap nem imádkoztam, mert elfelejtettem. Imádkozzunk. Urunk, megvalljuk előtted, hogy a saját élettapasztalatunk az, hogy olyan könnyen ki lehet esni abból a jó vagy pozitív lelki állapotból, hogy te szeretsz bennünket, és mi ott vagyunk veled. Eszünkbe jut egy hiba, egy nyomorúság, egy baj, egy probléma, egy feladat, egy másik ember, egy bűn, egy kísértés, és egy pillanat alatt a szívünkbe megszűnik ez a békesség, ez az öröm, ez a biztonságérzet, és kezdünk kétségeskedni, kezdünk félni, kezdünk görcsölni, kezdünk gyűlölködni, haragudni, vagy éppen egészen más vidékekre csatangol a gondolatunk, a kísértés követve. Urunk, szeretnénk megtapasztalni és átélni, amit az apostol átélt, és amiről itt ír az igébe, hogy semmi nem szakíthat el bennünket a te szeretetettől. Kérjük, hogy nyisd meg előttünk az igét, és a te lelked munkálkodjon bennünk, és adja meg nekünk ezt a kegyelmet. Emberileg nézve ez olyan lehetetlen. Uram, te látod, hogy én magam is nem tudom elképzelni, hogy milyen az az egészen biztos hitbeli meggyőződés, amiből semmi nem szakíthat el te tőled, és ez végig megmarad. De szeretném ezt a magam számára és mindannyiunk számára kérni, Urunk, hogy munkáld ki bennünk. Amen. Hadd tegyek fel egy kérdést a magyarázat legelején, hogy hogyan látjátok Jézus szerepét az életetekbe. Most nem kell nagyon bonyolult dolgokra gondolni, nagyon hétköznapi dologról szeretnék beszélni. Két-kettő közül lehet csak választani. Az egyik, amikor úgy látjuk Jézus szerepét az életünkben, mint aki közel jön hozzánk, nem olyan messze megy tőlünk, és figyel minket. És ha valami baj van, akkor hozzáfordulhatunk, beszélhetünk, kiállhatunk, és segít, és törődik velünk, és alapvetően ott van a közelben, és figyel minket. A másik felfogás az az, hogy hordoz bennünket. Hordoz bennünket. Fog a kezébe és víz bennünket. Lehet, hogy néha leér a lábunk, de alapvetően ő visz. Ő készít el az utat, ő hárítja el az akadályokat, ő visz. Nem tudom, melyik az, amelyik jellemzőbb a ti gondolkozásotokra. Én csak a sajátomról tudok beszélni. Én sokszor Jézus még nem is olyan közelről figyel, úgy látom. A messzebbről figyel. Messzebbről figyel, és mondja, hogy ne így, ne úgy, megint rossz. Ezt kell kijavítani, azt kell kijavítani, ez így nem mehet tovább. És néha, mikor látja, hogy már nagyon ki vagyok, akkor odajön és megölel, és azt mondja, nyugi, nyugi. És akkor megint távol, és onnan figyel, és akkor meg kell felelni. Nézzük meg, hogy Pál apostolt mi határozta meg, hogyan gondolkozott itt, és hogyan ír. Következőt írja itt. Ezt szeretném olvasni a 8. résznek a 28. versétől. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Kinek a munkája? Az, hogy Krisztusban vagyunk. Kinek a munkája, hogy végigmegyünk ezen az úton? Kinek a munkája, hogy bemegyünk az ő dicsőségébe? Alapvetően mindig úgy érezzük, hogy igen, itt a mi felelősségünk. Mindig a következő döntés, a következő feladat előtt úgy érezzük, hogy szorongatnak a lehetőségek, nekünk kell dönteni, nekünk kell cselekedni. De amikor Krisztusra nézünk, akkor azt látjuk, hogy minden nagyon-nagyon elő van készítve, értitek? Minden nagyon-nagyon elő van készítve. Nem úgy van, hogy 50-50-be 50-et az Úr Jézus előkészített, másik felét tett hozzá, mert máskönben nem fog működni. Nem úgy tűnik, hogy szinte mindent Krisztus vállal. Ő készít elő, és erre reagálunk, erre adunk választ az egész életünkkel, ebbe lépünk bele, ezt fedezzük fel, ezt kóstoljuk meg, ezt valósítjuk meg, ezt éljük át. Az apostol úgy látta, hogy minden elő van készítve, de gondoljatok már bele az ő életébe. Pont azok, akikről azt gondolta, hogy majd legjobban fogadják az evangéliumot, a saját hittestvérei, a zsidó nép, Isten választott népe. Nagyon sokszor elutasította őt. Azok az emberek, akiknél a szívét odaadta volna, az életét odaadta volna, hogy Krisztushoz jussanak, azok semmiképpen nem akartak Krisztushoz jutni sokan. És hogyan lehet ez? Akkor felesleges, kudarcos az egész szolgálatom, gondolhatta volna az apostol. Máskor meg legmegdöbbentőbb alkalmakon emberek hitre jutottak, elkezdték követni Krisztust, megtértek, gyülekezetek jöttek létre. És az apostol úgy látja, hogy nézzétek, minden elő van készítve. Nézzétek, minden elő van készítve. Sokszor a kapcsolatokban, és most hét vége felé vagyunk már, nyugodtan beszélhetek erről is. Óriási nagy kérdés mindig előjön a beszélgetésből, hogy kinek kell kezdeményezni, de nem csak kezdeményezni, hanem nagyon erősen kézbe tartani egy kapcsolatot. Kinek kell a megismerkedéstől kezdve az összes lépésen keresztül végig az halálig, az utolsó pillanatig erősnek lenni, és előkészíteni, és hordozni, és a következő lépést tudni, és határozottnak lenni, és ha a másik elbizonytanodik, vagy nem úgy reagál, akkor is kitartani, és hűségesnek lenni, és törődőnek lenni, és körülvevőnek lenni. Kinek kell? Szerintem mindig a másiknak, nem? Tehát, hogy annyira szeretnénk, hogyha így élhetnénk meg az emberi kapcsolatokat, akinek nincsen társa, az valószínűleg egy olyan valakire vágyik, akivel működik az, ami eddig nem szokott működni. Aki nem akad fenn a hülyeségeken, vagy a bénázásokon, vagy a tévedéseken, aki le tudja ezt küzdeni, aki el tudja ezt fogadni, aki túl tud ezen lépni, aki meg tud ezzel küzdeni, aki ezzel együtt is vállal, aki végig mellettem áll. Aki nem bizonytalanodik el, hogy most van-e értelme az egésznek, hanem hogy így végig visz, és végig kitart mellettem, és végig-végig ott van. És hadd mondjam nektek őszintén, hogy az Istennel való kapcsolatban Pál apostol úgy látja, hogy Jézus Krisztus, a mennyei vőlegény, ilyen hihetetlenül előkészített, tervezett, céltudatos, kitartó, előkészített, szóval ilyen, hogy is mondjam, teljesen eltökélt a mi megmentésünk szempontjából. Szóval nem futamodik meg, nem úgy van, hogy hát rossz kedvel ébredtél, akkor ma hagyjuk. Hanem nem akarja azt a napot se feladni. Most jön ez egy ilyen nagy baj, vagy olyan nagy baj, vagy ilyen próba, vagy olyan próba. Most látom, hogy magaddal vagy elfoglalva, és tudod előre, hogy mi lesz a megoldás, meg hogyan fogod kezelni, akkor hagyom, majd rájössz. Nem, valahogy azt tapasztalom, hogy nem, Jézus nem így gondolkozik. Hanem minden körülmények között és minden helyzetben ott van ez a direktség, ez az előkészítettség, ez a küzdelem, hogy mind végig ott vagyok, és én forszírozom ezt a kapcsolatot, én erőltetem, én küzdök azért, hogy ez megvalósuljon, beteljesüljön. Egyébként hozzá kell tennem, hogy az emberi kapcsolatokban is, hogyha azt várjuk, hogy találjunk egy ilyen embert, aki ilyen hozzánk képest, az is egy fontos és jó dolog, és ez természetesen jobban megy. De hogyha tapasztaljuk, hogy Jézus milyen velünk, akkor lehet, hogy mi is kezdünk ilyen emberekké formálódni. Aki a szeretett kapcsolatokat, az Istentől elkészített dolgokat nem hagyja el, nem lép ki belőle, nem engedi el könnyen, hanem ragaszkodik hozzá, megfogja. Nekem nagyon tetszett a videóba, a házasság művészete videóba. Először nem értettem azt az első részbe azt a képet, amikor tudjátok a labdát hogyan kell elkapni. Hogy mondja, hogy labdát elkapom, szememmel kísérem egészen addig, míg ide nem ér a labda. Először azt gondoltam, micsoda hülyeség, mit kell szemmel kísérni. Elkapja, ide teszi ennyi. Semmi, és akkor ennyire jobban megérti az ember, hogy de hát utána biztos, hogy leütik. Biztos, hogy valami jön, és a legfontosabb, hogy a labda ki ne essen, a labdát mindenképpen meg kell tartani. Nem csak el kell kapni, hanem meg kell tartani. És én azt gondolom, hogy Krisztus így fogad téged és engem, hogy minket mindenképpen meg kell tartani. Ő inkább meghalt. Csak hogy mi el ne essünk, mi el ne vesszünk, mi kudarcot ne valljunk, mi szégyen ne valljunk, mi életünkben ne a saját tervünk és a saját szándékunk, hanem az ő akarata és az ő szerinte való és a számunkra legjobb dolog teljesedjen be. Pál apostol, amikor arra gondol, hogy semmi nem választhat bennünket el Isten szeretetétől, akkor nem a dolgokra gondol, hogy végül is mindenre van megoldás, vagy magyarázat, vagy semmi nem olyan súlyos az életben, vagy nem ránk gondol, hogy el lehet érni a hitben azt a szintet, azt az erősséget, azt az érettséget, azt a kipróbáltságot, amikor már semmi nem árthat neked, már minden lepattan rólad a hitben. Nem. Nem erről beszél. Nem arról beszél, hogy egy olyan erős Krisztus hordoz téged, aki veled együtt megállíthatatlan. Megállít. Semmi nem tudja önt megállítani. Sem az élet, sem a halál, sem a jelenvalók, sem az eljövendők. Semmi nem tudja. Mert ő téged visz, és fog, és tart, és hordoz. Olyan érdekes, hogy az Ószövetségben, amikor felolvasjuk ezt a 139. Zsoltárt. Honnan tudta ez a Zsoltáros ezt? Honnan tudta, hogy Isten ennyire odafigyel rá? Honnan tudta azt, amit Pál apostol megismert? Valószínűleg Isten lelke által is, Isten közelségéből merítette ezt. Számomra különlegesen izgalmas ez, hogy Isten még a napokat is tudja, és fel van írva, amikor még ez sem volt meg belőlük. A kis csecsemőkről, bébikről, magzatokról is Isten mindent tud, amelyik egy napot él, arról is. És az mind ott van az ő tervébe. Hogyan? Nem tudom, hogy ez hogyan jutott el a Zsoltáros ide. Isten végezte el ezt benne. Isten adta meg ezt neki. És nem tudom, hogy Pál apostol hogyan jutott el erre a következtetésre, de hiszem, hogy Isten végezte el. És ezt gondolom, hogy mi is akkor jutunk el erre a következtetésre, ha sokkal jobban figyelünk Isten munkájára, mint arra, hogy mi hol tartunk a keresztény életbe. Már megint mit bénáztunk, mit kellene kijavítani, mit kellene jobbá tenni. Azt hiszem, hogy Pilinszky Jánosnak tulajdonítják azt a dolgot, hogy azt mondta, hogy a pszichológusokkal az a baj, hogy az emberi életet alapvetően megoldandó vagy megoldható problémák halmazának látják, pedig az emberi élet igen nagy része feldolgozhatatlan tragédiákból áll. És én egyetértek a költővel. Az életben vannak megoldható problémák, és nagyon jó, hogy erre a pszichológia ad megoldási javaslatokat, meg minden. De nagyon sok olyan dolog van, ami nem rajtunk áll, és kezelhetetlen, és messze túlhaladja a mi elképzelésénket, erőnket, képességünket. És ilyen a keresztény hitélet is. De olyan jó látni, hogy itt van egy nagyon eltökélt Krisztus. Egy nagyon eltökélt Krisztus, aki megragad, és nem hagy, és nem enged el, ameddig be nem végzi azt, amit ő elkészített. Az apostol látja, hogy Isten végzi az ő tudatos, elkészített munkáját, a kiválasztástól kezdve, az elhíváson át, az, hogy azokat a maga fiához hasonlóvá formálja, hogy azokat, akiket elhívott, azokat megigazítsa, akiket megigazított, azokon felragyogjon a Krisztus dicsősége, azokat megdicsőítse. Hogy Isten ezt végzi, Krisztus ezt végzi, és az apostol látja, és ebből meríti az ő bizonyosságát. Nézzük tovább ezt a szakaszt. A 31. vers. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ahogy mondtam, Pál apostol úgy írta ezt a római levelet, mi egybe olvassuk, de úgy kell ezt elképzelni, hogy mond egy gondolatot, és minthogyha várna. Na, mi a válasz erre? Ha Isten ennyire munkálkodik, akkor mi következik ebből, testvérek? Akkor ebből mi következik? Azt mondja, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Az előzőekből úgy tűnik, hogyha egy ilyen Krisztus hordoz téged, akiről itt ír az apostol, akkor mégis ki lehet ellenünk? Akkor milyen akadály az, ami leküzdhetetlen, vagy ami megoldhatatlan, vagy ami elsodor, vagy ami elvihet, vagy ami meggátolhat, vagy ami elbuktathat? Szóval, ha látjuk az erős kezet, ami hordoz, akkor ennek az erős kéznek a fényébe minden akadály, minden probléma egészen másnak néz ki. Sokszor a kisgyerekek, mikor ott vannak a szüleik, akkor tudják, hogy az az ajtó, amin nem tudnak bemenni, az nem lesz probléma, mert apa kinyitja, vagy anya kinyitja, mert ő eléri a kilincset. És egy csomó minden, a gyerek automatikusan tudja, hogy nem lesz semmi probléma. Sose gondolom, hogy a gyerek azt mondja, hogy jaj, apa, be van tankolva az autó? Fel van fújva a kerék? Le van vizsgáztatva? Rendben lesz minden? Nem fogunk lerobbanni az út szélén? Nem jut eszébe a gyereknek, miért? Abban naív hitben van. Ő naív hitben van, hogy apa mindent tud. Ugye ez nem igaz? De mégis a gyereked megnyugtatja. És amikor majd kamasz lesz, akkor majd kezdi rádöbbenni, hogy szüleim nem mindent tudok. Mennyi hibájuk van. Nem is tudom, hogy tudtam idáig felnőni. Ilyen szülőkkel, nem? Kamasz korában az ember rádöbben. Szóval Istennél pont fordítva van. Minél inkább tudatosabbak leszünk, annál jobban elcsodálkozunk, hogy mennyire minden elő van készítve, meg mennyire minden el van rendezve, meg mindenben ott van Istennek az kegyelme és szeretete és jósága. Hadd mondjak néhány dolgot, hogy sokszor, amikor valami rossz történik az életben, akkor csak a rossz dolgot látjuk. És nem látjuk sokszor abba Isten kegyelmét, pedig nagyon ott van. Az egyik alkalommal a gyülekezetünkben egy idősebb bácsi, aki egyébként nagyon jó gyülekezeti tag volt, meg a felesége is, haldoklott otthon éjszaka, és ott volt mellette a család, és meg is halt reggelre, és a család nagyon szomorú volt, hogy el kellett a bácsitól búcsúzni, és eljöttek a templomba. Senkinek nem mondták el, hogy meghalt a bácsi, meg így egyáltalán nem tudták még ezt feldolgozni. És képzétek el, hogy ez egy hívő bácsi volt, és ennek ellenére ugye borzasztó nehéz a családnak. És hogyan lehet vigasztalást adni, vagy hogyan mondják el, vagy egyáltalán mi lesz? És bejönnek a templomba, és az Isten tiszteleten a kezdőének a bácsi kedvenc éneke volt. Egy olyan ének, amit nagyon ritkán szoktunk a gyülekezetbe énekelni. És mielőtt meghalt a bácsi, ezt kérte a családjától, hogy ezt énekeljék. A családja másnap elmegy a gyülekezetbe, senki nem tudja, hogy a bácsi meghalt, nem tudja senki, hogy mi történt aznap este, és a gyülekezetbe ez az első ének. A család biztos azt gondolta, Isten azért tudta, hogy mi van itt, és hogy van, és mindent előkészített, és nem csak úgy véletlenül vannak a dolgok, vagy úgy össze-vissza. Nem tudom, hogy még két temetéssel kapcsolatos történet mondjak, Pálhegyi Feri bácsit, biztos, hogy mindenki, vagy nagyon sokan ismertétek. Mikor halt meg Pálhegyi Feri bácsi, tudjátok? De mikor? Nem arra a napján, de hogy húsvétkor halt meg. Tehát az az ember, aki arra szánta az életét, hogy a Krisztust hirdesse, pont akkor fejezi be az életét. Szóval azért úgy érzem, hogy ebben van egy kegyelem, vagy van egy másik református lelkész, aki egy híres református lelkész volt, és Pafili bácsi kőbányai gyülekezetből, és hogy ő egy nagyon nemzetérzelmű valaki volt, képzeljétek el. Tehát, hogy mindig, hogy a szétszakított magyarság és az evangéliummal a magyarságot, és ez mindig hangsúlyozta, és akár mikor találkozott vele bárki, mindig a délvidékről, a felvidékről, mindenről beszélt, és ez nagyon fontos. Mit gondoltok, mikor vitte előtt az Úr Jézus? Március 15-én. Mikor megtudta, hogy március 15-én halt meg ez az ember, akinek ez ennyire fontos, az gondolta, hogy Isten, mennyire elő vannak készítve a dolgok. Még ez is, hogy milyen dátumon hal meg valaki. Hihetetlen. Isten dolgai elő vannak készítve, hogyha valaki mondjuk figyel, vagy látja, hogy Isten munkálkodik. Ha csak azt nézzük, hogy ez is meghalt, az is meghalt, az ére lejárt, nyomorult, akkor csak a nehézséget látjuk, és nem látjuk benne Isten kegyelmét. De hogyha figyelünk, hogy Isten mit munkálkodik, akkor nagyon sok mindent észrevehetünk. Ha ez az erős kezű Krisztus, aki ennyire eltökélt, hogy az életét adta értünk, mellettünk áll, akkor minden más megvilágításba kerül. Azt mondja, ha Isten a mi oldalunkon van, akkor milyen akadály, milyen probléma az, amit lehetetlen feldolgozni, amitől kétségbe kell esnünk, ami össze kell, hogy szorítsa a szívünket. És itt folytatja, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Testvérek, annyi elégedetlen keresztény embert ismerek, és őszintén sokszor az emberekben az van benne, hogy az Úr szórakozik velem. Nem igaz, hogy nem ad nekem társat, nem igaz, hogy nem ad nekem ezt, azt, amiért régóta imádszom, nem így rendezi az életemet, vagy nem úgy rendezi az életemet. Itt úgy is lehetne mondani, aztán az angol fordítások közül valamelyik így is hozza, hogy aki tulajdonfiát nem spórolta meg, az mit spórolna rajtunk? Hogy ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Értitek? Tehát amikor azt feltételezzük, hogy Isten bármit is fukarságból, spórolásból megspórol a mi életünkbe, tehát hogy valamit azért nem kapunk meg, mert az Úr sajnálja azt tőlünk. Sajnálja odaadni. Sajnálja azt az örömöt, sajnálja azt a boldogságot, sajnálja azt a dicsőséget, sajnálja azt a békességet. És peregnek az évek és az évtizedek, és az Úr sajnálja tőlünk a családot, vagy bármit. Akkor eszünkbe juthat ez az ige. Aki tulajdonfiát nem spórolta meg, az hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk? Egyáltalán nem arról van szó, hogy Isten bármit is meg akar spórolni. Hogy rajtad vagy rajtam akar spórolni, hogy ne kelljen annyi jót tenni veled. Inkább egy kicsit visszavonom, majd később, jól lesz az neked később is. Istentől nagyon távol áll ez a mentalitás, és ez az apostol tudta. Ez az apostol tudta. Folytatja, és azt mondja, ki vádolná Isten választottait, Isten, aki megigazít, ki ítélne kárhozatra a meghalt, sőt feltámadt Krisztus, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Felvet két olyan állítás, hogyha hallanánk Pál apostolt szónoki beszédbe, akkor ez a két állítás, ez olyan, hogy gondoljatok két abszolút képtelen dologra ezek után. Abszolút képtelen dologra. Ami nonsens, ami lehetetlen. Az egyik kép az az, hogy Isten vádolja az övéit. Hogy Isten azt mondja, hogy figyelj, hogyha te ezt csináltad volna, már régén ezt adtam volna neked. Na ugye nem voltál eléggé jó, nem voltál eléggé ilyen, nem voltál eléggé olyan, na most iszod a következményét, én ezt adtam, azt adtam neked. Hogy Isten vádolna valakit. És akkor azt mondja az apostol, hogyan vádolhatna Isten valakit, aki Krisztusban elvégezte a minden vád alól és minden kárhoztató ítélet alól való felszabadulást. Hogyan gondolhatod egy rossz pillanatodba, hogy Isten ellened van, hogy vádol téged? Ez képtelenség, ez nonsens. Mégis néha ilyen érzések vannak bennünk, de jó, hogyha ezt úgy reagáljuk le, hogy ez képtelenség. Ez lehetetlen. Ugyanígy fordítva azt mondja, hogy majd Krisztus elkárhoztat. Azt mondja, hogy lehetne az, hogy Krisztus kárhoztat? Hogy lehetne az, aki meghalt, sőt feltámadt, és az Isten jobbján most is közben jár értünk, hogy az akarna a mi bukásunkat, a mi veszünket? Ez lehetetlen. Lehetetlen, hogy azt lássuk legnagyobb ellenségünknek, vádlónknak és bukásunkra figyelőnek, aki megváltunk, aki üdvözítünk, aki az életét adta értünk. És folytatja itt, ez egy nagyon komoly lista, ami most következik. Nagyon komoly lista. Nézzétek! Ki választhatna el minket Krisztus szeretetétől? Nézzük a listát. Mondjátok utánam. Nyomorúság, szorongattatás, üldözés, éhezés, mezítelenség, veszedelem, fegyver, gyilkosság. Magamban annyit röhögcséltem, hogy mi lenne az én listám, amitől én félek, hogy elválaszt Istentől? Mi lenne a te listád? Szerelmi bánat, méltánytalan munkahelyi elbírálás, idegen ember meghúzza a kocsidat és nem hagy papírt, idegen ember meghúzza a kocsit és hagy papírt. Szóval mi az, ami téged félelemmel tölt el? Egy kudarc, hogy az a projekt nem fog úgy sikerülni, ahogy gondoltad. Mi az, ami benned ilyen érzés? Elszalasztod életed lehetőségeit. Mi az, ami benned ilyen érzés? Én azt látom, hogy Pál apostol nem olyan dolgokat hozott, ami érzés volt, hanem a saját életének a legeslegnagyobb kihívásait. Ő ezekkel a dolgokkal mind szembenézett, ezekkel mind találkozott, ezek mind ott voltak hétköznapi szintjén az ő életébe. A nyomorúság. Hadd mondjam nektek azt, hogy amikor az apostol a börtönbe volt, nem volt olyan, hogy a börtönbe lakóknak rendes kaja járt volna. És tiszta ágynemű, meg ruha, meg ilyesmi. Úgy voltak, hogy aki börtönbe van, az szenvedjen. Ha van egy pártfogója, akkor az vihet be neki kaját, meg ruhát, meg ilyesmi. Egyébként meg nem kellett volna börtönbe kerülni. Értitek? A börtön az egy olyan hely volt, ahol igenis mezítelenség beállhatott, hogyha az embernek megpenészedett a ruhája, vagy átázott, vagy valami. Igenis az éhezés is beállhatott nagyon könnyen. Tényleg az őrök kegyetlenkedhettek, belerúghattak, megüthették. Nem tudott kihez fordulni. Ő ezeket mind ismerte. Ismerte és tudta, hogy igen, a keresztényeket megölhetik. És ő is tudta, hogy az ő életének a vége a halál lesz, hogy Krisztusért meg fog halni. Értitek? Ezek voltak az ő kihívásai. Ezek voltak az ő valódi életprogramjának részei, hogy ezekkel kell szembenézni. Hogyha ezt mondanám, akkor úgy lenne, hogyha mint egy videójátékot képzeljétek, az egyik oldalon, a küzdő között ott van Pál apostol, a másik oldalon pedig ezek. A nyomorúság, az éhezés, a mezítelenség, a veszedelem, a fegyver, sokkal erősebb, letaglózó ellenfelek. És ott van egy gyenge apostol a másik oldalon. Mennyire esélytelen? Mennyire reménytelen az egész küzdelem? Nem is tudjuk, Pál apostolt egyetem, miért nem adott fel ezekkel szemben? És nézzétek, hogy mit ír. Azt írja, 37. vers. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Értitek? Úgy látja egészen konkrétan az apostol, itt jönnek ezek a hihetetlen ellenségek. Mindegyikkel meg kell küzdeni, és mindegyik nagyon szörnyű ellenfél. De hogy a Krisztus szeretete győzelmet ad ezek felett. Én nem tudom ezt elképzelni őszintén. Egyszer volt az, hogy a hadseregben volt, hogy nagyon kevés kaját kaptunk akkor. Egy nap. Azt hiszem, ebédre kaptunk 5 darab túrós derejét. Ez őszintén szólva egy katona embernek kevés. Hát tényleg nagyon elkeseredett hangulat volt. Tényleg lázadásos hangulat volt. Tényleg, majd megőrültünk. Pusztán attól, hogy csak 5 túrós derejét kaptunk. Mi lett volna, nem kapunk egyet se. Nem tudom. Szóval egy rövid ideig tartó, amikor éhezés, és nem az volt, nem volt büfé. Nem volt büfé. Nem lehetett kimenni a boltba. Nem volt a szekrényünkbe kaja. Semmi nem volt. Nem tudom, hogy voltatok-e már ilyen helyzetben, hogy tényleg éheztek, akár csak egy pár órát is, és tényleg nem tudtok magatokhoz kaját venni, és nem az a, nem baj, 2 óra múlva már ott vagyunk a terített asztalnál. Nem ez volt. Annál nagyon rossz érzés volt, és pápos az, igen, az éhezés, igen. Egyszer, ha nem is a mezítelenség, de ez a dolog, ez megérintett, nagyon rosszul szoktam lenni a buszon, és elmentünk Ájlófáj szigetén egy buszos kirándulásra, emeletes busszal, és a tett fennültem. Ájlófáj szigetén minden út ilyen. Úgyhogy én borzasztóan hánytam. De mivel nem volt nálam zacskó, ezért próbáltam mindennel így redukálni, ami kijött, úgyhogy mindenem kb. Össze lett hányva, de nagyon durva. Tehát a cipőm, a nadrágom, a pulóverem, az ingem, és így buszba voltunk, nem volt egy mosdó, vagy ilyesmi, tehát nem az volt, hogy jó van, nem baj, lemosom magamat. Ráadásul kirándultunk, írtó távol voltunk otthonról. Fiatal srácok voltunk, és meg volt szervezve, hogy valaki egy lány ismerőssel találkozunk. Legjobbkor, nem? Tehát az ember valakivel évek óta nem találkozott, akkor egy jó összehányt ruhába, ugye? Azt hiszem, érzitek, hogy mit éreztem én, hogy ez a mezítelenség, vagy ez a nem megfelelő öltözet, ez mennyire megérintett akkor. És azóta is bennem van ez a kép, ahogy a többiek beszélgetnek az ismerőssel, én pedig a busz hátuljából messziről integetek, úgy, hogy az ülés takarásába legyek kb. Idáig. Szóval azt akarom mondani, hogy én nagyon picit csak megkóstoltam ezeket, ami az apostol számára valóság volt. És ezek a pici kóstolók azt mondták nekem, vagy azt üzenték nekem, hogy Bálint, ez túl durva, így nem. És nektek is, ha belegondoltok, egy hasonló helyzetben vagytok, hát nagyon durvának tűnik. És úgy ez feldolgozhatatlan, vagy ez kezelhetetlen is. Évekig, vagy évtizedekig az embernek a fejében, meg a szívében ott van, hogy ez szörnyű, és elfogadhatatlan. És az apostol pedig ezt mondja, hogy itt vannak ezek, és mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Szóval nagyon egyszerűen úgy tudnám megfogalmazni ezt, hogy az ő szeretete ezeken keresztül még jobban megnyilvánul. Hogy mi lett volna, hogyha ez az ismerős, annak ellenére, hogy teljesen összehányt ruhába vagyok, mégis oda jön hozzám, vagy beszélget, vagy ilyesmi, még rosszabbul éreztem volna ma. De hogy ezt nem is tudom emberleg elképzelni, hogy mi lett volna, vagy mi lehetett volna a feloldás. De hogy Istennél mindezekre van feloldás. Mindezekre van tovább lépés, és van egy következő. Azt hiszem, hogy még ezt el kell, hogy mondjam itt. Nem tudom, ki olvasta a Júlia című könyvet, vagy a Három kereszt Viski Júliának az írásait. A Duna Deltában voltak. Igen. Ott van leírva az, hogy olyan rosszul lett, hogy gyakorlatilag meghalt, és kivitték a halottas házba. És a gyermekei voltak ott körülötte, és ez megint egy olyan helyzet, hogy nem elég a kitelepítés, az nincs telenítés, a férjének a bebörtönzése, hogy ő meghal, a gyermekeiről se tud gondoskodni, semmit nem tud. És Isten visszahozta őt onnan abból az állapotból. És a család túlélte ezt, ami emberileg nézve lehetetlen. És szembenéztek ezekkel. A mezítelenséggel, az üldözéssel, a veszedelemmel, a fegyverrel, a halállal, mindennel. És a bizonyságtételben meg lehetett írni ezt, hogy mindezekkel szemben diadalmaskodtunk azáltal, aki minket szeretett. Ha most előre néztek a saját életetekre, akkor nem az a kérdés, én bennem sokszor az, hogy mi jöhet még, csak ne történjen semmi. Nem ez a nagy kérdés, hanem az a dolog, az a belső meggyőződés, ami Pál apostolban van, hogy bármi jöhet, bármi történhet bármelyikünkkel. Mindent elveszíthetünk, amit szeretünk, vagy ami fontos, amire azt gondoljuk, hogy ez meghatározza az életünket, és ami nélkül nem lehet élni. Mindent. És azt fogjuk megtapasztalni Jézus szeretetében, hogy mindezekkel szembe diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert ekkora a szeretete. És ezt akkor tapasztaljuk meg, amikor pont ezekben a helyzetekben vagyunk, amikor pont ezt éljük át, amikor pont ezen megyünk keresztül. Azt olvassuk itt, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra munkál. Ezt pont átugrottam, ezt nem is mondtam erről semmit, pedig szerettem volna. Ez nem azt jelenti, hogy akik Istent szeretik, azoknak mindegy, hogy mi lesz. Értitek? Az nem ezt jelenti. Az sem jelenti, hogy akik Istent szeretik, azokkal nem történik semmi rossz, vagy semmi baj. Nyilvánvaló, ez sem jelenti. Az sem jelenti, hogy akik Istent szeretik, bármi, ami velük történik, az önmagában jó. Nem. Egyáltalán nem. Akkor mit jelent ez, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra munkál, vagy minden a javukra szolgál? Gondoltam, hogy meg a kis csoportban mondtam is ezt a képet, hogy ha valaki, ki az, aki vitorlázik itt, vagy tud vitorlázni, vagy szokott vitorlázni, akkor javítsatok ki, a butaságot mondok, de hogy alapvetően, ha van szél, bármilyen szél, akkor azzal már lehet valamit csinálni. Egy valaminél nem tud semmit csinálni, vitorlása jó a vitorlával, ha nincs szél, semmilyen szél. Ha már van valamilyen szél, akkor valamilyen vitorlálással azt meg lehet fogni, vagy lehet hasznosítani. Ez az egyik kép, ami eszembe jutott, hogy akik Istent szeretik, bármilyen szél fúj az életbe, bármilyen irányból jön, és bárhogy akar erre sodorni, arra sodorni, Isten szeretetébe ez felhasználható. Az Isten célja szerint való előrejutáshoz. De itt ennél többről van szó. Ennél többről van szó. Azt jelenti, hogy amivel a gonosz el akar szakítani Krisztustól, amivel éket akar verni közénk és Isten közé, amivel meg akarja rontani a mi kapcsolatunkat, amivel ki akarja mondani velünk, hogy nem akarunk Istennel lenni meg minden, hogy pont ezek a dolgok, pont ezek a legmélyebb, legnehezebb dolgok, pont ezek fognak egy olyan mély, elválaszthatatlan közelségé megtapasztalását, egy olyan közösséget kovácsolni köztünk és Krisztus között, ami szinte hihetetlen. Ami szinte hihetetlen. Pont nem az lesz, amit gondolnánk, hogy ezek elszakítanak, hanem pont ez az, ami hihetetlenül összeköt. Ha valaki mondjuk néz háborús filmeket, vagy volt katona, akkor akik egy nehéz bevetésen túl voltak, akkor azok úgy beszélgetnek később arról, hogy na mi voltunk ott akkor, amikor ez volt. Értitek? És az a dolog, ami akkor az életükbe kerülhetett volna, az később az ő barátságuknak és bajtársiasságuknak az alapja lesz. Mindazok a nehézségek, mindazok a problémák, pont az ellenkező előjellel jelennek meg. Ami nagyon-nagyon rossz volt, az azoknak, akik ott kitartottak egymás mellett, a kapcsolatuk megerősödését szolgálta. Igen, így Isten szeretőinek, akik Isten szeretik, minden a javukra szolgál, minden a javukra munkál. És akkor most rátérek erre a végső felsorolásra. Itt az apostol egy költői felsorolást tesz. Ezt mondja. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ugyanazt mondja, mint az előbb, de összefoglalja és megerősíti. Összefoglalja és felnagyítja és summázza az egészet. Számomra ebből kimagaslik, amit itt leír, hogy semmi más teremtmény. Hogy felsoroljét alapvetően a legnagyobbakat, ami elválaszthat, de oda teszi, hogy a felsorolás ugye nem teljes, de semmi más teremtmény. Az összes többi, amivel te még kiegészíted, amivel te találkozol, ami téged akar elszigetelni. Nos, azok sem. Semmi. Egyáltalán semmi. Sem az, amivel más találkozik, sem amivel te találkozol, sem ami majd jöhet, sem a misztikus vagy megfoghatatlan dolgok, sem az örökkévalónak tűnő dolgok, mint a halál vagy az élet, sem a jelen, sem a jövő dolgai nem szakíthatnak el. Mit gondoltok, hogy miért írja ezt az apostol? Miért írja kétszer is, hogy meg vagyok győződve, hogy nem, semmi nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézusban van. Mert ez egy állandó félelme a hívő embereknek. Egy állandó félelme a hívő embereknek, hogy ez ki fog készíteni, ez elvisz engem Krisztustól, ezzel végem van. Testvérek, azt akarom mondani, hogy az apostol arról beszél, hogy a bűntől féljünk. Az önmegváltó gondolatoktól féljünk. Attól féljünk, hogy majd mi megoldjuk. Attól féljünk, hogy mi majd megvigasztaljuk magunkat, majd mi biztonságba helyezzük magunkat, majd mi megoldjuk az életünk nagy kérdését. Attól féljünk, mert az bizony eléggé komoly problémákat okozhat. De ezen kívül a váratlan körülményektől, a váratlan problémáktól, a hihetetlen dolgoktól, ahogyan akár a gonosz, akár földi hatalmak tudnak támadni, kísérteni, gyötörni bennünket, egészen biztos, hogy nem választhatnak el minket Krisztus szeretetétől. A holnapi nap megint fel fogom venni a pólómat, bár már eléggé viseltes, és be kell Józsit, hogy ő is vegye fel, hogy visszaemlékezzünk, hogy Krisztusban ez a semmi, ez a miénk, ami nem választhat el tőle, ami a semmi kárhoztatás, ami a semmiképpen össze nem hasonlíthatósága, a földi szenvedésnek az örökkévaló dicsősége, ami a semmi kárhoztató ítéletet jelenti, és ami elveszi a szégyent, hogy semmi szégyelnivalónk nincs az evangéliumban, ebben a Krisztusban, aki ennyire szeret bennünket. Szeretném, hogy ez nagyon mélyen mindannyiunknak a szívébe beíródna ezen a héten. És most van lehetőség a kérdésekre. Szerintem, hogy ne kelljen Szabinak mondani egy beszédet, legyen meghatározva, hogy 4 kérdés. 3+1, mint magyarok vagyunk, nem? Tessék. Tessék.
Nem kötözködésként, csak ugye látjuk ezt, hogy egyre több a társ nélküli ember a világban, és mi ezt ugye általában a társadalmi folyamatokra szoktuk, tehát az ilyen káros társadalmi folyamatokra szoktuk fogni, hogy ez azért van. De hogy van ez összefüggésben azzal, amit ugye mondtál, meg hát mi is hisszük, meg tudjuk, hogy minden, ami a jobbunkra van, azt Isten megadja. Tehát, hogy akkor most már nincs a javunkra, vagy nem jól kérjük, vagy nem hisszük, vagy tehát, hogy...
Igen, ez nagyon nehéz dolog, főleg akkor, amikor tényleg olyan embereket is esketek, akik reménytelen esetek. Tehát, hogy akik évekig ugyanezeket a kérdéseket vetették fel, és egyszer csak eljön az ő esküvőjük napja, és én is ott lehetek, és csodálkozom, és örülök, és boldog vagyok. Tehát, hogy ez az egyik oldala, amit válaszolni szeretnék. A másik oldala az ennek az, hogy Isten közösségre és társas életre teremtett bennünket, és arra, hogy szeressünk. Nem hiszem, hogy alapvetően a legtöbb ember egyedül valóságának Isten az oka, mert Isten nem adja meg a társat, nem. Nők és férfiak, akikkel én beszélgetek, hihetetlen arrogánsak, önzőek. Amikor azt mondják sokszor lányok, hogy a férfiak miért nem kezdeményeznek, akkor sokszor azt hallom ki a beszélgetésből, hogy a teljes változat így szól, hogy miért nem kezdeményez, az a konkrét személy, akit én kinéztem magamnak. De ezt ugye nem mondhatom, tehát azt mondom, a férfiak miért nem kezdeményeznek, és lehet, hogy kezdeményez az illető hölgy felé 6 vagy 8 férfi, de ugye a férfiak nem kezdeményeznek, értitek? Miért? Mert az egy nem kezdeményezett. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy általában egy probléma van, és Isten nem segít, és nem adja meg. hanem hogy számtalan bűn és nyomorúság van, és önzés, és érzéketlenség, és bocsánat, hogy ezt mondjam, hogy az önmegváltásnak számtalan próbálkozás, hogy akkor én majd, hogyha eddig nem adott Isten társat, akkor majd úgy fogok szerezni egy társat, hogy majd ezt fogom csinálni, azt fogom csinálni, akkor majd így fogom csinálni, úgy fogom csinálni, akkor ez lesz és az lesz, és ezek sokszor, amiket tudunk, hogy ez biztos fog működni, sokszor ezek a legnagyobb akadályok. És sok hölgy és férfi is akkor talál társra, amikor képzétek el, teljesen kétségbe esik. És már azt mondja, hogy tudod mit, uram, nem érdekel semmi, legyen, amit akarsz. És ez már egy nagyon jó lépés előre. De nagyon nehéz ideig eljutni őszintén, mert még mindig van még 2 vagy 3 jó megoldásom, amit még kipróbálok. Még várok erre az emberre, vagy arra az emberre, még egyszer még felhívom, még írok egy e-mailt, akkor még beszélek valakivel, aki őt ismeri, aki ővele beszél, aki majd egyszer úgy fogja hozni, hogy majd összetenni. Szóval... Ugye ismerősek ezek, és hogy sokszor ezek vannak mögötte, és annyira nehéz ezekből megtérni. Tehát, hogy szóval senki ne úgy gondolja, hogy én most megmondom, hogy nem szabadna így csinálni, hanem az a tragédia, hogy egyszer nem tudunk másképpen csinálni. Tehát én már régóta udvaroltam Mártinak, a feleségének, és nem tudtam elvenni feleségül. Vártam azt, hogy mikor leszek majd erős biztos, magabiztos, hogy biztos, hogy működni fogok, hogy jó férje leszek, hogy ez lesz, meg az lesz. És képzeljétek el, teltek, múltak az idők, és nem, hogy egyre inkább így érezte volna magát, egyre inkább úgy érezte volna, hát ez nem javul, ez semmi, ez nem. És közben már az a szerelem, meg minden, már az sem úgy működött, ahogyan a legelején a kapcsolatnak. És mert csomó dolog megszokott, lent, meg mindent, tehát akkor most mi lesz, hogy lesz? Az emberek óriási nyomást gyakoroltak, hogy tessék összeházasodni most már, vagy legyen valami, vagy mit tudom én. És akkor most mit csináltam, vagy hogy? Sokszor láttam, hogy mit nem akarok csinálni, de hogy egyáltalán mit csináljak, nem tudtam semmit. És szerintem az egyik legnagyobb kegyelme Istennek az volt, hogy rádöbbentett, hogy Bálint, az a baj, hogy nincs benned szeretet, hogy nem tudsz szeretni. És teljesen mindegy, hogy most ki mit mond meg, hogy Mártival milyen a kapcsolat. Ha semmi nem így volna, hogy most van, akkor is az a baj, hogy nem nincs benned szeretet, Isten szerint való szeretet. És enélkül ne haragudj, de tényleg nem működik semmi. És elkezdtem könyörögni Istenhez, hogy adjon szeretetet, és hogy Mártit tudjam szeretni. És ezután kezdte Isten megváltoztatni a dolgokat, amikor tényleg padlóra kerültem ilyen értelemben, hogy láttam, amikor feladtam, hogy nem fog menni. És hogy sok embernél azt hiszem, hogy nehezen jön, nálam is nagyon nehezen jött el ez a pillanat. De hiszem, hogy Isten ki akarja ezt munkálni, hogy bennem is, bennetek is, és mindannyiunkban. És mi történik akkor egyébként, hogyha valakinek vagy a saját hibájából, vagy más hibájából nem lesz párja, és nem lesz családja? Akkor sokszor attól félünk, hogy akkor majd a keresztény közösség, vagy talán maga Isten is csóválni fogja a fejét, hogy jaj, ezt jól lesz, úrtad? Most már mindennek vége. Olvassuk el még egyszer ezt a szakaszt, amiről beszéltem, hogy Isten biztos, hogy nem akar károsztatni bennünket, és nem az ellenségünk. Hogy nem rosszat akar nekünk, nem távolról figyel és odakoppint, hogyha valami rossz, hanem kegyelmes megtartunk. Ha a legjobban elrontanánk, akkor is ugyanolyan kegyelemmel szeret és hordoz, és értékesnek tart bennünket. Nem attól vagyunk értékesek, hogy igen, te jól csináltad, te megfelelsz a keresztény normálisnak, mert időbe férhez mentél, megházasodtál, gyerekeid születtek, boldog házasságban éltél, ez az így, na, végre egy normális keresztény ember. Nem. Akinek nem így alakul, az is lehet teljesen Isten akaratát betöltő, normális, Isten kegyelmébe levő ember. Tessék, még van már 3 kérdés.